Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek a mai esti előadásra. Ugye a Ki kicsoda sorozat immár 8. előadása lesz ma este. Ennek a mai alkalomnak a címe Konfliktusaink megoldása bibliai módon. Persze, hogy lássuk azt, hogy milyen a bibliai konfliktus megoldás, azért egy pillantást kell vetnünk, elég hosszú pillantást fogunk vetni arra, hogy az emberek hogyan próbálkoznak a konfliktusok kezelésével, ha egyáltalán megpróbálják. Ezen kívül még két előadás lesz, két ránk következő hétfőn. Mához egy hétre nagyon izgalmas téma következik, kik az angyalok és a démonok. Végül december 11-én zárul ez a sorozat, ki a mi Istenünk. A mai alkalommal nem jött énekkar, már hozzászoktunk, hogy mindig énekkar van, ugye háromszor egymás után. Úgyhogy az énekkar többnyire olyan éneket énekelt, amely imádságnak is nagyon jó volt számunkra, hogyha az énekkarral együtt követtük a szöveget is. Ugyanakkor a technikánk megváltozott menet közben, úgyhogy nem tudom kivetíteni most az Új szívet adj, Uram, én nekem kezdetű éneket, de én azt hiszem, hogy legtöbben tudjuk, vagy legalábbis megtanultuk az első néhány alkalommal. Három versszaka van, én mondom mindig a szöveget, és akkor elénekeljük, jó? Tehát valóban úgy énekeljük, hogy ez imádság legyen. Új szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én Istenem, amely csupán csak Te érted ég, s véled jár szüntelen, véled jár szüntelen. Új szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én Istenem, amely csupán csak Te érted ég, s véled jár szüntelen, csak véled szüntelen. Nyájas, vidám, szelíd új szíved, mely Jézusom, Te lakhelyed, amely csupán csak Te érted ég, s csak véled van tele, csak véled van tele. Nyájas, vidám, szelíd jó szíved, mely Jézusom, Te lakhelyed, amely csupán csak Te érted ég, csak véled van tele, csak véled van tele. Jézus, a Te gyógyító kezed megfogta már a szívemet, és én is tudom, büntelen leszek, majd nálad odafenn, a mennyben odafenn. Jézus, a Te gyógyító kezed megfogta már a szívemet. Én is tudom, büntelen leszek, majd nálad odafenn, a mennyben odafenn. Hát azt hiszem, hogy az utolsó strófa nagyon biztató, reményt keltő, ugyanakkor józanságra is int. Ne gondoljuk azt, hogy most itt, ezen a földön minden úgy megy, ahogyan Isten szeretné. széles útra született emberiség vagyunk, mindegy szálig, mindnyájan, de nagyon jó, hogyha Jézussal tudunk járni, és azért ő úgy vezet, átformálja a szívünket. És legalább fájni fog a bűn. Mert ha nincs új szíve valakinek, akkor nem fáj a bűn. Egy levelet is kaptam. Egyébként a kérdés dobozott hátul megtalálható, lehet kérdést tenni bele. Egy kedves hölgy írja a következőt. A következő kérdésem lenne, nagyon kedves barátnőm készül férjhez menni, de aggódom a választása miatt. Ő is tudja, hogy a fiú önző, és egyéb nem kedvező tulajdonságai is vannak, de úgy érzi, úgysem talál jobbat, mert már 32 éves. Mit tehetek, hogy megóvjam újabb csalódásoktól? Mert néhány megjegyzésem lenne, noha azt gondolom, hogy teljesen megnyugtató választ nem tudok adni az illetőnek. Az egyik megjegyzésem az, hogy olyan férfit nem fog találni a barátnője, aki egy cseppet sem önző. Én legalábbis még eddig nem találkoztam olyan férfivel. Naponta legalább egyszer tükörbe nézek, de akkor sem látok olyat, aki mentes lenne az önzéstől. Persze nem jó az, hogyha túlságosan önző, vagy ha az illető az átlagnál is önzőbb. Egyszerűen bele kell nyugodni azt, hogy emberi lény a férfi is, és hát kérdés persze, hogy milyen hátrányos tulajdonságai vannak még az illetőnek, van még, írja a kedves levélíró, megnyugtatásul jegyzem meg, hogy nem ő akar férjhez menni, ehhez a férfiúhoz. Na most a másik megjegyzésem az, hogy nem jó indíték, ha valaki azért akar férhez menni, mert már 32 éves. Nyilván ő, a hölgy a 32 éves, mert egy 32 éves férfi még fiatal ember. És a 32 éves nő minden relatív. Nekem úgy tűnik, hogy rendkívül fiatal egy 32 éves nő, és még bőven férhez mehet, még nagyon sokáig. Eszembe jutott egy népdal, akármilyen öreg asszony, ha férjhez megy, csak mennyasszony. Hát még, de hát szó sincs arról, hogy öreg asszony lenne 32 évesen. Ugye a női életkor legszebb részén éppen, hogy csak túl van, mert a legszebb 10 év az 29 és 30 között van. Hát ő már 32 éves. Tehát nem jó indíték ez. Egyáltalán azt kell fölismerni a levélírónak is, meg a barátnőjének is, hogy az ember nem a házasságtól lesz boldog. Az a boldog ember, aki a helyén van, aki Istentől kapta a házastársat, a házasságot, vagy az egyedül álló életet. Persze, hogy az a természetes, hogyha valakinek házastársa van, nem könnyű házasságban élni senkinek sem, mert mindig egy másik embert kell egyre jobban megismerni, alkalmazkodni hozzá, de én azt gondolom, és hát a Bibliából is ezt tanulom, hogy a személyiségünk kibontakozásához igazából szükségünk van arra, hogy ott legyen egy másik ember. Nem probléma, hogy kit kell szeretni, hát őt. Ugye nem kell a finnekhez fordulni, vagy az aranyos mandula szemű japánokhoz. Ott van közel a házas társ. Néha nehéz a természete, néha kiderül, hogy az enyém is az, úgyhogy mindenképpen küzdelmes dolog. Mit tehetek, hogy megóvjam újabb csalódásoktól? Nem tudja megóvni. Ugyanakkor egy igét is hadd ragasszak ide. Pál apostol írja, hű az Isten, aki nem hagy följebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetjük. Néha az ember úgy érzi, hogy most már kész, már többet nem bírok elviselni, aztán kiderül, hogy elbírja viselni. Inkább azért kell imádkozni, hogy akármilyen lesz a barátnőjének az élete, küzdelmes vagy sima, csupa napsugár, mindenképpen Isten áldása legyen rajta. Ez pedig azt kell, hogy ő hozzá ragaszkodjék. Nos hát, énekeltük azt, hogy kértük énekben, hogy Isten adjon új szívet, és hát erre az új szívre nagyon nagy szükségünk van akkor is, hogyha konfliktusaink támadnak. Van-e a jelenlévők között olyan, akinek még soha nem volt konfliktusa? Senkivel. Hát örülök, hogy nem jelentkezik senki. Tudnélik, ez azt jelenti, hogy emberi lények ülnek ebben a teremben. Mindenkinek szokott lenni konfliktusa. Senki nincs, aki legalább egy kis náthát benne szerzett volna hosszú élete folyamán. Legalább egyszer náthás volt, ugye 90 éves kora előtt, de valószínűleg többször is. Hát az emberi kapcsolatainkban is támadnak problémák, kapcsolataink is időnként megbetegszenek, de hogy törődni kell a náthával, vagy bármilyen betegséggel, törődni kell a konfliktusokkal is. Nem lehet elhanyagolni. Különösen olyan kapcsolatokban, amelyek számunkra fontosak. Na, remélem, hogy ez működni fog. Tehát konfliktusaink megoldása bibliai módon. Egyszer kipróbáltam, és ma már ez működött, ma is működik, úgy látom. Úgyhogy hamarosan látni fogunk egy kedves vázlatot. Azt hiszem, hogy ilyenkor magától megy tovább, ha rá van kapcsolva, ugye? Úgyhogy nyugalom, semmi gond, ebből nem származik konfliktus. Na most azt szeretném itt előtte elmondani, hogy ahhoz, hogy egy kapcsolat fennmaradjon és épüljön, ahhoz persze kezelni kell a konfliktusokat, de nem elég kezelni a konfliktusokat. Hát itt látunk rögtön két embert, éppen konfliktusuk van, két fiatal, méghozzá külön neműek, de a konfliktus keletkezése nem csak fiú-lány vagy férfi-nő kapcsolatban van, mindenféle területen, persze kiemelten azért most is elsősorban a házasságra szeretnék koncentrálni. Ugyanakkor azt is szeretném hangsúlyozni, ezt is olvashatjuk ezen a táblán, hogy ahhoz, hogy megmaradjon a kapcsolatunk és tovább fejlődjék, ahhoz nem elég az, ha a konfliktusokat kezeljük. Szükséges kezelni. De ahhoz kell valami más is. És itt van egy figyelmeztető mondat. Nem azért kötünk házasságot, hogy konfliktusokat kezeljünk. Én azt hiszem, hogyha megjelenik egy pár mondjuk a esküvőn, össze akarnak házasodni, és ha megkérdezi valaki miért, nem azt fogják mondani, hogy annyira szeretnénk már konfliktusokat megoldani. Biztos, hogy jönnek a házasságban, de nem ez a cél. Na most éppen ezért közben a kapcsolat folyamán, vagy az évek folyamán másra is szükség van. Na ez a mondat, amit itt lehet sárgával, kiemelt színnel olvasni, ez egy beszélgetés során hangzott el. Odaírtam a nevét is annak, hogy kimondta, lehet, hogy ő már el is felejtette. Azt mondta, hogy a házasság olyan, mint egy csecsemő. Rendszeresen tisztába kell tenni, és etetni kell. Hát világos, hogy a csecsemőt tisztába kell tenni. Na de mi történik, ha valaki a kisbabát folyton tisztába teszi, de soha nem eteti? Hát a kapcsolatot is etetni kell. Mivel kell etetni a kapcsolatot? Nem a másikat, a kapcsolatot. Kedvességgel, jó szóval, odafigyeléssel, annak a kiderítésével, hogy mire van szüksége, és ez kiderül, akkor ezt a szükségletet valahogyan betölteni. Tulajdonképpen ez a házasság harca. Na, de nézzük tovább a konfliktus problémát. A személyek közötti konfliktusok általában belső konfliktusokra épülnek. Úgyhogy most rövid ideig foglalkozunk egy kicsit a belső konfliktusokkal. Nagyon általánosan megfogalmazva, mit jelent a konfliktus? Azt jelenti, hogy két ellentétes irányú erő csap össze. Tulajdonképpen egy döntési helyzet. Hétfő van, fél hat, hova menjek? A Rádai kollégiumba, vagy vacsorázni. Hát ez lehet nagy konfliktus, nem? Vívódást okoz az illetőnek, és tegyük fel, hogy egyenlő intenzitással támadja mind a két vágy. Szeretne meghallgatni egy előadást, de már annyira éhes, hogy inkább vacsorázni megy, de nem, inkább előadni, előadást hallgatni. Akkor igazi a konfliktus, hogyha egyenlő nagyságúak ezek az összecsapó ellentétes erők. Azt írtam ide, hogy két tűz között, megint csak egy népdalt idézek, két út van előttem, melyiken induljak, kettő a szeretőm, melyiktől búcsúzzak. Vagy ha az ábrához akarunk ragaszkodni, melyikhez vonzódjak jobban. Na most a nyilak akárcsak a fizikában erőket ábrázolnak, a nyíl hossza kifejezi az erő intenzitását, a szőke csodaszép, a barna gyönyörű. Na most melyikhez indulnak? Komoly belső konfliktus. És mi történik, ha az illető bármilyen véletlen folytán elindul valamelyik irányba? Az történik, hogy a másik vonzása csökken. Na most itt az elindulás nem feltétlenül fizikai értelemben, gondolom. Mondjuk bekapcsolódik egy újabb erő, a barna fölhívja a telefonon. A szőke vonzása csökken. Vagy véletlenül a kezébe kerül egy fénykép. És akkor megindul lassan abba az irányba. Mert ez olyan általános törvényszerűség, amely a fizikában épp úgy jelen van, mint a biológiában, vagy a lelki életben. Állítólag meg lehet csinálni a következő kísérletet, én még nem csináltam meg, egy tengeri sűn kellene hozzá. Hát ha valakinek van tengeri sűne, kipróbálhatja, rá kell tenni egy sima asztal felületre, a tengeri sűn vonzódik a nedvesség felé. Na most elhelyezek néhány arasz távolságra a tengeri sűntől egy nedves szivacsot. A sűn lassan kúszik a nedves szivacs felé. Na de most kitollok a tengeri sűnnel, mert egy másik nedves szivacsot is elhelyezek ellentétes irányban. Tehát két nedves szivacs között van pont középen. Ez a konfliktus. Dönteni kellene. Mi történik vele? Szegény kiszárad, ott marad, nem tud dönteni. Állítólag volt egy szamár, amely azért döglött meg, mert két fűcsomó között pont középen állt meg, nem tudta eldönteni, hogy melyiket egye meg, úgyhogy éhen döglött. Na most az ilyen konfliktusok, amikor két vonzó tényező közé kerül az ember, igazából nem reálisak. A reális konfliktusok azok, ahol két taszító, két negatív felszólító jellegű, vagy két negatív valenciájú tényező közé kerül az ember, adva van mondjuk egy 3 éves kislány, ül az asztal előtt, előtte egy tányér spenót. Most igen mély konfliktust él át, az egyik tendencia, ami benne ébred, az, hogy el a spenóttól. Igen, ám, de az anyja ott áll a háta mögött, fakanál van a kezében, és azt mondja, ha nem eszed meg, beléd tömöm, és meg is vernek. Egyik tényező félelmetes, a másik undorító. Mit tegyen? Hát ez aztán a mély konfliktus. Valakinek neki szegezik a puskát, áruld el a bajtársaidat. Konfliktus, belső konfliktus. Ezt nem tehetem. Becstelen dolog. De a másik, akkor lelőnek. Mi lesz? Tehát humoros helyzetek és véresen komoly, tragikus helyzet egyaránt létrejöhetnek. Nos, hát végül itt van az ambivalencia konfliktus. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a tényező, ugyanaz a valami, vagy akár ugyanaz a személy egyaránt vonzó is, meg félelmetes is. Van ilyen? Van hát. Megy a kislány 3 vagy 4 éves, jön egy lompos farkú, busa fejű kutya, az egyik tendencia meg kellene simogatni, hát pont olyan, mint a macim otthon. De morog a kutya. Tehát simogatná, vagy nem. Nyújtja a kezét, meg visszahúzza a kezét. Ez az ambivalencia. Jó, hosszú, szép ősz van, de hát azért nincs kánikula. De volt, emlékszünk a nyárra. Amikor olyan hőség van, hogy a pestiek zsírja serceg az aszfalton. Az ember arra vágyik, hogy ki kellene menni egy hidegvízű strandra. Jaj, de jó lesz, belevetem magam egyből, de jó lesz. Ki is megy? Csillaghegyre, vagy Pünkösdfürdőre, vagy nem tudom hová. El is jut a medence széléig, belemártja a nagylábúját. Ott jelentkezik a konfliktus. Hát azért ez hideg. Hát mégsem lehet úgy egyszerre. De az egyik erő intenzitása megnőhet, ha egy irgalmas lélek hátul megjelenik és meglöki az illetőt, csak akkor az illetőnek érdemes menekülni. Minden esetre eldőlt a konfliktus. Na most ez az ábra egy szép irodalmi jelenetet ábrázol. Ez itt Anyégin, ez pedig Tatjána. Nem Anyégin van konfliktusban, Tatjána. Hát annyira szeretem. Valahogyan kapcsolatba kellene lépni vele, de hát hogyan? Hát egy nő nem írhat egy férfinak. Micsoda dolog az? És akkor kezdi a levelét. Javán pisú. Csi bózse bolje, stoja magujiscsó, szkazágy. Tud még valaki rosszul? Hát én írok önnek, és ez lehet ennél többet mondani, vagy mást mondani. Hát ma már ez nem lenne olyan nagy konfliktus, a mai Tatjánák lelkében ez nem okoz belső konfliktust, megoldják a dolgot, de akkor ő komoly konfliktust élt át. Na de menjünk tovább egy lépéssel. A házasságban, vagy bármilyen kapcsolatban, hát sokféle gyökere lehet a konfliktusnak. Az egyiket egy kiváló pszichológus, Kurt Lewin írta le, van egy dolgozata a házassági konfliktusokról. Ő azt találta, hogy leginkább abból keletkeznek a házassági konfliktusok, hogy a férfinak veszélybe kerül a személyes szabadsága. Hát Levin férfi volt, tehát férfi szemmel tudta nézni a dolgot. Most még oda megyek, ahova akarok. Most még úgy osztom be az időmet, ahogyan akarom. Most még arra költöm a pénzemet, amire akarom. De hát mégis jó lenne a házasság, hát ez egy biztonságos élet. Mégiscsak répbe kellene kerülni. Aztán megtörténik, és ott változatlanul fönnáll. A legtöbb férfi esetében ugye a biztonság és a személyes szabadság kerül konfliktusba. Ez belső konfliktus, de már is egy társal kapcsolatban. Aztán természetesen fönnáll az is elég gyakran, hogy mást akar ő, és mást akarok én. Szabó Lőrinc fejezte úgy ki, hallottuk is egyik alkalommal Karácsonyi Violettától ezt a verset, Semmiért egészen az a címe, hogy két önzés titkos párbaja. Igen, az elején mondtam, hogy a férfiak önzők. Hát nem tudom, hogy merjem-e mondani. Hát, merem. A nők is. Lehet, hogy a férfiak inkább. Az emberek önzők. De persze, hogy ez ellen küzdeni kell. Nem lehet megbékélni. Nem szabad megbékélnünk a saját önzésünkkel. Vagy lehet frusztráció háttérben, nem adja meg nekem, ami nekem jár, nem adja meg a szerelmet, tiszteletet, a biztonságot, az odafigyelést, a gyerekekkel való törődést, az anyagi ügyeink átláthatóságát, és itt tovább lehetne sorolni. Na most mi történik a személy közi konfliktusokban? Néhány lehetőséget mutatnak a most következő rajzok. Egyébként ezek a rajzok megtalálhatók a Házassági Karambolok című kis könyvecskében. Ott a könyvasztalon úgy tudom, hogy kapható. Hát ez a legelső, ez azt hiszem nincs benne. Lényeg az, hogy soha sem segít az a konfliktus megoldásában, ha levezetjük az indulatainkat. Hát az indulatokat le lehet vezetni úgy is, ahogy itt látjuk a középső képen, egymás haját tépjük, de lehet szavakkal is. Szavakat is lehet zúdítani a másikra, vagy ha nem akarjuk őt bántani, találunk egy bűnbakot, mondjuk a kutyánkba rugunk bele a másik ember helyett, vagy a konyhai tányérok sínlik meg az eseményt, vagy az asztal, amelynek a felülete elreped. Hát az indulatok levezetése sokszor megtörténik, ugyanakkor egyetlen egyszer sem oldja meg a konfliktust. Ezt jó tudni. Na, nézzük csak tovább. Vajon segít-e az, ha elfojtjuk a haragunkat? Hát ezek itt nem veszekednek. Bocsánat, úgy látom, egy kicsit túl magas ez. Makacsul hallgat mind a kettő. Még az is megtörténhet, hogy imádkozik mind a kettő a másikért, és feltételezi, hogy a másiknak jó úgy, ahogy van. Általában nem jó, neki sem. Mind a ketten szenvednek. Vagy vajon segít-e, ha a problémánkat a szőnyeg alá söpörjük? Különösen vallásos embereknek nagy kísértése ez. Mintha nem is lenne probléma. Hát meg kell jelenni. El kell menni együtt a templomba. Szépen vasalt, ingel, jól fésülten és vasalt mosollyal, de a látogató, aki eljön hozzánk, az érzi a dohos szagot. a lakásban a megoldatlan problémáknak és a konfliktusoknak a szagát. A leggyakoribb álmegoldás azonban az, ha elmenekülünk a helyzetből. Levin, akit már emlegettem, ezt úgy fejezte ki, hogy kilépünk a mezőből, mezőn erőteret kell érteni, mint a mágneses erőtér. Hát itt is erők csapnak össze, elhagyjuk a területet. Ugye itt a konfliktus két oldalról, de ő elmenekül, megy valahova máshová. Hová lehet menekülni? Hát elég sok lehetőség van, néhányat mutatnak be ezek a rajzok, de korát sem teljes. Lehet menekülni munkába, fokozott munkába. Világos, hogy ez a rajz még akkor készült, amikor ilyen hagyományos mechanikus írógép volt. Ugye ma már Gáléva, ő rajzolt ezeket, valószínűleg kompjútert rajzolt volna. Azután lehet menekülni hobbiba. Hát bélyeget gyűjteni, csak nem bűn. Hát persze, hogy nem bűn. Világos, hogy nem az. De hogyha a konfliktus megoldása elől menekülünk, akkor bűn. Hát nem szabad ezt tenni. Nem csak bélyeg, bármi lehet. Ugye van, aki elmegy pecázni. Szorongatja a peca botot egy napon keresztül. Inkább szorongatná otthon a feleségét, kevesebb baj lenne. Vagy képes egész éjszaka mosni a homokot az akváriumi halacskák számára. Hát valószínűleg jobban tenni, ha az éjszakáját is mással tölteni. Persze, ha már van akvárium, azért törődni kell vele. Világos. Szóval sok mindent lehet tenni, menekülni. Vagy lehet menekülni a gyerekekhez. A drága kicsikéim, ők megértenek majd engem. Nem úgy, mint a szívtelen apjuk. És mindent belead a gyerekekbe. Hát ennek az asszonynak van néhány, úgy látom, 4. De akinek egy van, az is meg tudja ezt tenni. Ez nem jó. Se neki, se a gyereknek, se a kettőjük kapcsolatának. Ez világos. Vagy menekül vissza a mamához. Azt hiszem, nagyon szívhez szól ez a kép. Hogy a mama otthon megérti, édes kisfia. Hát nem ad neked enni. Az a gonosz teremtés. Majd én megvigasztallak. És hát itt vigasztalódik a mama ölébe. Na de lehet ezt még azért variálni, egyszerűen lehet menekülni idegen nő karjaiba, vagy fordítva idegen férfi karjaiba, és megvan az ideológia hozzá, ő megért engem, ő megbecsül engem, nem úgy, mint a párom. Illúzió ez. Lehet menekülni cimborák közé. Itt a hangsúly nem az alkoholon van, oda is lehet menekülni mindenféle szenvedélybetegségbe, de elhazulról, vagy lehet menekülni betegségbe. Látjuk, milyen magas láza van szegénynek. Igen, vannak, akiknek mindig akkor fáj a fejük, amikor valami nehéz feladatot meg kellene oldani. Egyébként valóban fáj a feje. Ez egy pszichoszomatikus reakció. Vagy lehet szenvedélybetegségben, nyilván drogosokról van szó, itt van az eldobott injekciós tű, egyszerűen kábulatba menekülni. Nem akarok tudni semmiről. Még aludni is lehet. Jónás hova menekül? Az is egy sajátos konfliktus helyzet a Jónásé. Rühellé a prófétaságot, nem akar oda lenni. Inkább megy ellenkező irányba, hajóval, de a belső konfliktus fennáll, furdalja lelkismeret. Futok az Úr elől, hát inkább alszom. Lehet aludni, amikor tombol a vihar. Lehet. Akár házassági konfliktusban is, vagy más egyéb mély konfliktusban. Nagyon sokszor az öngyilkosság ilyen menekülés a konfliktusból. Na, van még néhány lehetőség. Lehet menekülni lelki mérgezésbe. Nyilván ez az ábra azt sugallja, azt mutatja, hogy micsoda megkötözöttséget jelent. Mondjuk egy keleti vallás, nem csak keleti vallás, sok olyan ideológia, amely a kereszténységgel nem egyeztethető össze, de teljesen bele lehet csavarodni. Valaki foglalkozik például az UFO-kkal, és azt tölti be az életét. Valami olyan, ami nem felel meg a valóságnak, a valóságos életnek. El az álmok vagy a mesék világába. Lehet menekülni vallásoskodásba. Milyen kegyes ez a hölgy, ugye? Itt a persejbe helyezi épp a pénzt, mégpedig lehetőleg úgy, hogy azért észre vegyék mások is. Ugyanakkor arra lenne szükség, amit az a negyedik ábra sejtett, lehet, hogy az előbb még civakodtak, lehet, hogy azért, mert a fiú nem volt hajlandó elmosogatni, ugye az asszonyka elkezdte, de aztán oda ment. Bocsánatot kért. Puszi is volt, és már olyan kedvesen néznek egymásra. A gyökeres konfliktus megoldás más úton megy. Az első az, hogy adjuk fel a menekülést. Legyünk őszinték mindenek előtt magunkhoz. Nézzünk szembe a problémával. Azután próbáljuk megérteni a másikat, és azt, hogy mi a saját felelősségünk azért, ami kialakult, azért a konfliktusos helyzetért. És álljunk meg együtt a kereszt alatt. Mit jelent együtt megállni a kereszt alatt? Nyilván nem szó szerint értem, szó szerint is meg lehet tenni. Egy valóságos kereszt alatt is lehet imádkozni. De a kereszt ott van. Az utcán is ott van. A konyhában is ott van. Átvitt értelemben, hogyha mi az Úrhoz fordulunk. A bűnbocsánatért. Tudnék, a kereszt alatt megnyílik a szemünk, ott meg kell látnunk azt, hogy Isten a másikat ugyanúgy szereti, mint engem. Lehetséges ez? De még mennyire? Akkor is, ha ő olyan gonosz, az a másik, akkor is, ha a bűnösökért jött. De ott a kereszt alatt meglátom azt is, hogy az én lelkem is sáros és foltos. Isten szemében nincs köztünk különbség. Lehet, hogy emberi megítélés szerint az egyik hibásabb, mint a másik. Isten előtt azonban mindketten csak úgy állhatunk meg, mint bűnbocsánatra, Isten irgalmára szoruló bűnösök. És akkor ráléphetünk a kapcsolatunk gyógyításának, gyógyulásának az útjára. Ezen az úton az első lépés a megbocsátás. Bocsánat, itt mégiscsak kicsit magasabbra. A megbocsátás. Most a megbocsátás nagyon fontos tanítása a Bibliának. Rosszul szabályoztam ezt be. Először is egy fontos mondatra szeretném fölhívni a figyelmet, ami az Efézusi levél 4. fejezetének a végén található, itt a 32. versben. Azt írja ott az apostol, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Kérdés, hogy hogyan bocsát meg Isten? Mert azt írja a Biblia, hogy nekem is úgy kell megbocsátani, ahogyan Isten nekem megbocsátott a Krisztusban. Mit jelent az, hogy a Krisztusban? Kegyelemből. Az ő áldozatáért. A megváltáson belül kaptam én bűnbocsánatot. Nem azért, mert kezdtem megjavulni, hanem azért, mert elfogadtam Isten kegyelmét. Hogyan bocsát meg Isten? Mindenek előtt érdemtelenül. Nem kell kiérdemelni. Isten nem mondja azt, hogy csak akkor bocsátok meg, ha látom, hogy kezdesz megjavulni. Mi szoktunk olyanokat mondani egymásnak, hogy jó, ha látom, hogy majd másképp lesz, hogy nem felejted a gyerekünket az óvodában, meg ha az oknidat berakod a szennyes tartóban, nem hagyod a padlón, majd akkor megbocsátok. Isten nem mond ilyet. Kegyelemből van üdvösségtek, hit által. Nem a magatok érdeme. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ez a mondat is az Efézusi levélben van, a 2. fejezetben. Nagyon fontos mondat. Hogyan bocsát meg Isten? Úgyhogy előre kész van nála a bűnbocsánat. Mióta? Azóta, amióta Jézus Krisztus bemutatta a bűnért való áldozatot, értem. Értem, megérted. Azokért, akik ezt elfogadják tőle. Meg se születtem, már kész volt a bűnbocsánat. Szép Bach korál, egyébként református énekeskönyv egyik éneke, 2. verszakban olvasható ez a szöveg, nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed. Már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. Igen, kész a bűnbocsánat. Na most lehetséges az egy kapcsolatban, hogy előre megbocsátok? Lehet-e tudni azt, hogy fog a másik olyat csinálni, ami rosszul esik, vagy ami bánt? Lehet tudni? Senki nem mer válaszolni. Azt gondolom, lehet tudni, hát ember, esendő ember, hát akkor az a gazdaságos, ha az ember előre megbocsát. Persze a valóságban azért ez úgy működik, hogy amikor megbánt, akkor én meg vagyok bántva. De mégis erre kell gondolni, ez a cél. Tudjak úgy megbocsátani, ahogyan Isten nekem. És végül jellemző az isteni megbocsátás az, hogy nem emlegeti. Isten nem mondja azt, hogy jó, megbocsátok, de ezt nem bírom elfelejteni neked soha. Nem. Ellenkezőleg ő azt mondja, hogy bűneidről többé nem emlékezem meg. Azt is mondja, hogy a tenger mélyére vetem a te bűneidet. Ott van a tenger mélyén. Hát itt van egy tenger. Hát jó nagy hullámai vannak, ugye a megbocsátás tengere, nem tudom, lehet olvasni, mi van odaírva? Megbocsátás tengerében tilos pecázni. Hát ami ott bent van, lement a tenger aljára, azt ne akarjam kihozni. Annak ott a helye, jó helyen van. csak semmi könnyű búvárkodás. Az ott van. De azok a bűnök is ott vannak, amiket én követtem el, és nekem Isten megbocsátott. Nem kell onnan előhozni. Az ott van. A bűnbocsánat, amit Isten ad, az tökéletes és végleges. Bocsásd meg a mi bűneinket, kérjük, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. A párunknak, a gyerekünknek, a szüleinknek, a barátunknak vagy barátnőnknek, a kollégánknak, annak, aki ellenünk vétkezett. Hát végül is a konfliktus megoldás ide csúcsosodik ki, ez a bibliai konfliktus kezelés lényege, hogy meg tudjunk bocsátani rendszeresen és mindig. Na hát ezzel ennek a mai alkalomnak a végére értünk, legközelebb azt a kérdést feszegetjük, hogy kik az angyalok, meg kik az ördögök. Ilyenkor ne arra gondolj, akinek éppen udvarolsz, hogy ő az angyal. Itt nem arról van szó, hanem az angyalokról van szó, meg a démonokról. Aztán ki a Istenünk. Következő évben pedig, ha Isten akarja és élünk, tavasszal lenne egy újabb sorozat, február közepétől, de majd tessék figyelni az egyházi sajtót. Annak a sorozatnak az lesz a címe, hogy Őrjárat az etika körül. Úgyhogy jó címe van, ugye? Úgyhogy lehet rá készülni. Van-e direkt kérdése valakinek? Az nincs, hát mindig kellőképpen elfáradunk a végére. Tessék, van.
Olyankor milyen teendő van, amikor két főtörő között nem feltétlenül választásoknál, csak az egyikből alakul ez a fajta keresztény megbocsátás, és a másik meg elzárkózik, akkor nem akkor.
Igen, hát ehhez azt kell mondanom, hogy megbocsátás és megbékélés két különböző dolog. Tehát az én lelkemnek az kell, hogy én megbocsássak. Fölszabadulok. Az, hogy megbékéljünk, ahhoz kell a másik is. Akkor is érdemes megbocsátani, mert nekem könnyebb lesz. Van még kérdés? A doboz ott van, úgyhogy lehet oda tenni inkognitó kérdést is. Isten velünk, viszontlátásra. Köszönöm.